Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 125. Zsoltárunk első versét. A 125. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Foglaljunk helyet, testvéreim! Advent harmadik vasárnapja van, és most is meghallgatunk egy szép zenét, és aztán egy szép verset. A zene Bachtól származik, az egyik kantátájából egy részlet, a másik pedig Bódás Jánosnak egy verse. A gyermek megszületéséről szól a kantáta, és a vers pedig az Úr Jézus bennünk való megszületéséről. Thank you.
bennünk szüles meg Jézus, Bódás János verse. Úr Jézus, sok vakszemnek most is gyermeknek látszol, mint akit foglyul ejtett a betlehemi jászol. Éltető erőd még a világot át nem járja, mert magadra hagy néped hűs templomokba zárva. S mint magot, mely alszik a hombárban csírátlan, elraktároztuk balgán sok vastag Bibliában. Jászolból, kőből, könyvből lépj ki, szüles meg bennünk, hadd éljük a karácsonyt, ne csupán ünnepeljünk. Húj a szívünkbe szent mag, most bűn van bennünk, s rontás, has át rajtunk, mint égi radioaktív forrás. Hadd vigyünk a világnak, mit annyi baj s láz éget, jó akaratot, békét, s Istennek dicsősége.
Reméljük, nem csak nekünk tetszett ez a szép zene, hanem az Úrnak is együtt a szép verssel. 255. dicséretünket lapozzuk föl, és énekeljük ezt az énekünket mindegyik versével. Mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvassuk. Jeremiás próféta könyvének 18. részéből az első 17 verset. Jeremiás próféta könyvének 18. részében az első 17 vers így szól hozzánk. Az a beszéd, melyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Kelj fel, és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lemenék azért a fazekas házába, és íme ő edényt készít vala a korongon. És elromla az edény, melyet ő készít vala, és amely mint agyag volt a fazekas kezében. És azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És az Úr szólt nékem mondván, vajon nem cselekedhetek-e veletek úgy, mint ez a fazekas, ó Izrael háza? Ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából, mely ellen szólottam, én is megbánom a gonoszt, melyet rajta véghez vinni gondoltam. És hogyha szólok egy nép felül és ország felül, hogy felépítem, beültetem, de az gonosz cselekszik előttem, és nem hallgat az én szómra, akkor megbánom a jót, mellyel vele jót tenni akartam. Most azért beszélj csak a Juda férfiaival és Jeruzsálem lakosaival, mondván. Ezt mondja az Úr. Íme én veszedelmet készítek ellenetek, és tervet tervezek ellenetek. Nosza, térjetek meg, kiki a maga gonosz útjáról, és jobbítsátok meg útaitokat és cselekedeteiteket. Ők pedig azt mondják, hagyd el, mert mi a magunk gondolatai után megyünk, és mindnyájan, ami gonosz szívünk hamisságát cselekesszük. Azért ezt mondja az Úr, kérdezzétek csak meg a népeket, kicsoda hallott vala ilyeneket. Igen utálatosan cselekedett Izrael leánya. Elhagyja-e a mezőség szikláját, a Libánon hava? Vajon kiszáríthatóak-e a felfakadó, csörgedező, hullámzó vizek? Ám az én népem elfeledkezett rólam. A hiába valónak áldozik. Elcsábították őket az ő útjaikról, az ősrégi nyomról, hogy ösvényeken, járatlan úton járjanak, hogy pusztasággá tegyen földjüket, örökös csúfsággá, hogy aki átmegy rajta, elálmélkodjék, és fejét csóválja. Mint keleti szél szórom szét őket az ellenség előtt, háttal és nem arccal néznek rejájuk az ő pusztulásuk napján. Ők pedig ezt mondták, gyertek és tervezzünk terveket Jeremiás ellen. Isten áldja meg az ő igéjét és magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy ma is itt lehetünk a templomban. Köszönjük néked, hogy téged dicsérhetünk advent harmadik vasárnapján is énekszóval, zeneszóval, verssel. Téged, aki egyedül méltó vagy arra, hogy magasztaljunk. Hiszen elküldötted drága fiadat, az Úr Jézust erre a földre, akinek születésnapjára készülődünk. Köszönjük néked, hogy őt küldted, hogy megyen megmentünk a bűneinkből, a bűn miatti nyomorult életünkből, az örök kárhozatból. Legyen ő a szabadítónk, aki által egészen új életet kezdhetünk. Egy békességes, teljes életet itt a földön, és aztán megérkezhetünk haza, hozzád a mennyei otthonunkba, az új égre és az új földre. Köszönjük néked, atyánk, hogy szeretsz minket, és ezért küldted nekünk a fiút. És azért is küldted, hogy még jobban megdicsőítsd magadat előttünk, hogy lássuk a te lényedet, lássuk igazságosságodat, lássuk mérhetetlen szeretetedet is, melyel megbocsátod a bűnt. Köszönjük te néked, hogy ma is odahajolhatunk eléd, és térdet fejet hajtva imádhatunk téged, és hódolhatunk neked. Kérünk arra egyúttal, hogy áld meg Isten tiszteletünket, legyél itt velünk, és szenteld meg ezt az együttlétet. Add, hogy egy szívvel, egy lélekkel, és nyitott szívvel hallgassuk mindjárt a te áldott tanításodat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, örökkévaló szerető atyánk. Amen. Ige hirdetésre készülve, testvéreim, az 512. énekünket énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Az 512. énekünk első versét énekeljük. Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás könyvéből olvassuk, Ézsaiás próféta könyvének 55. részéből a 6. és 7. verset. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját és a bűnös férfi gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, Isten bűnbocsátó kegyelmét, mint láttuk az előző adventi vasárnapokon, Isten igéje különböző képekkel teszi még világosabbá. Már láttuk az eltörlésnek, a megtisztításnak, az elengedésnek, az eltakarásnak, az elfeledésnek, az eldobásnak a képeit, és ma újabb három képet veszünk elő, melyek a bűnbocsánat működését, munkáját mutatják be, és teszik érzékletessé a számunkra. Előre bocsátom, hogy nem felejthetjük el azt ma sem, hogy az Úr Jézus születése napjára készülünk, aki azért jött a földre, hogy nekünk áldozatával megszerezze a bűnbocsánatot, és meg is szerezte azt nagypénteken, és ezt a feltámadása igazolja. A másik dolog, amit még előre bocsátok, hogy Isten bocsánatának, amit Jézusért kapunk meg ingyen, amikor kérjük, hittel kérjük és elfogadjuk. Szóval Isten bocsánatának van kontrasztja a Szentírásban. Az egyik kontraszt az az, hogy Isten igazságosan megbünteti a bűnt. A Jeremiástól olvasott szavak mutatják, hogy ő azok fölött, akik semmibe veszik őt és szent akaratát, akik elengedik a fülük mellett a bűnbánatra hívó szót, a megtérésre hívó szót, a bűnbocsánat ígéretét, az ilyen embereket ő igazságos ítélettel sújtja. És ez az ítélet, ez fokozza a kontraszt mélységét, ez az ítélet a halál, az örök halál, a bűn zsoldja a halál. A bűn biztos, hogy nem marad Istennél büntetlenül, és a büntetése pedig csak egy büntetés a Szentírás szerint, vagy elfogadjuk, vagy nem, ez a halál. Nem csupán a testi halál, hanem a lelki halál, sőt az örök halál. És itt előttünk áll az alternatíva minden vasárnap. Vagy hiszünk az Isten kegyelmében, és akkor megbocsátatnak a bűneink, vagy oda kell állnunk az Isten ítélőszék elé, és ő ítéletet fog felettünk mondani, és megbüntet minket, és a kárhozatra fog elküldeni. Nincsen harmadik
lehetőség. Ez a bocsánatnak egyetlen alternatívája van, hogy megmaradnak a bűneink és elkárhozunk. A dolog fekete és fehér. Vagy üdvözül valaki, vagy elkárhozik. Vagy megbocsátatnak a bűnei, vagy nem. Előző esetben üdvözül, a második esetben elkárhozik. Tehát ez a két szentírási realitás, a bűn büntetése és a pokolnak a realitása, ez még inkább kiemeli a bűnbocsánatnak a fontosságát, annak a bűnbocsánatnak a fontosságát, amiről egymás után sorolom a testvéreknek is, meg aki hallgatja máshol, sorolom a képeit. Tehát nézzük akkor megint tovább, újabb három kép a Szentírásból. A bűnbocsánatnak a mai első képe az eltaposásnak a képe. Mikás próféta könyvének a 7. részében, a 8. versben olvassuk, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és eltapossa álnokságainkat. Előfordul velünk, hogy szándékosan vagy véletlenül eltaposunk vagy széttaposunk valamit, egy kis hangyát vagy egy csikket, bogárkát, csigát, nálunknál sokkal kisebb élőlényeket. És amikor ez történik, akkor általában porrá zúzunk, eltüntetünk valamit, ami nálunknál jóval kisebb. Nyilván mondjuk egy kutyát vagy egy lovat nem tudunk széttaposni. Amikor pedig azt olvassuk itt, hogy Isten széttapossa a bűneinket, akkor az azt jelenti, hogy ő sokkal nagyobb a bűneinknél. És meg tudja ezeket semmisíteni. El tudja őket tüntetni, nyomtalanul eltörölni. Bár mekkorák is a bűneink, ő a nagyobb azoknál, és képes azokat széttaposni. Képes azokat megbocsátani. Mi hiába öltjük fel a vallásoskodásnak a bakancsát, vagy a jótetteink bakancsát, vagy a másokra mutogatás bakancsát, vagy a magyarázkodás bakancsát, vagy a jótettek, vagy a szenvedések, vagy a feledés bakancsát, semmivel nem tudjuk a bűneinket megsemmisíteni. Semmivel. Mert azok nagyobbak nálunk. És kiállják minden megsemmisítési kísérletünket. Ravasz László írta az egyik Zsoltár magyarázatában, hogy a bűn erősebb, mint mi. És életünkben, halálunkban szolgái és áldozatai vagyunk. A bűn csak megbocsátással lehet semmivé tenni. És egyedül az bocsáthatja meg, aki ellen elkövették. Akit megsértett, kicsúfolt, elárult. Mivel minden bűn Isten ellen támad, egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ha az Úr testvérek rátapos a bűneinkre, akkor azok végleg és örökre megsemmisülnek. Széttapossa őket, mindegy mekkora, mindegy hány darab, mintha nem is lettek volna, ha az Úr eltapossa a bűneinket. Ott vannak a mi hazugságaink, a hitetlenségünk, a lopásaink, a paráznaságaink, a gonosz vágyaink, rettenetes indulataink, a tévutaink, a lázadásunk, és ki tudja mennyi bétkünk még, amikkel Istent megbántottuk, az ő törvényét megszegve, mindez egy pillanat alatt megsemmisül, szent lábai alatt. Egy pillanat alatt megsemmisül, amikor megbocsátja a bűnt. Amikor Jézusunk azt mondta valakinek, hogy megbocsátattak a te bűneid, akkor az azt jelentette, hogy azok abban a pillanatban semmivé tiportattak. Nincsenek többé. Nem lehet összerakni őket. Megint összerakni őket. Próbáljunk meg egy széttaposott hangyát összerakni. Nem is próbálkozunk ilyen butaságokkal. A bűneinket se kell újra összerakosgatni, hogyha már az Úr egyszer megbocsátotta. Ha azt mondta nekünk, hogy megbocsátottak a te bűneid, akkor azok meg vannak bocsátva. Azokat nem kell már újra előszedegetni, meg megpróbálni újra összerakni és vádolni magunkat, vagy én nem tudom mit csinálni, másokat. Nem kell félni azoknak a következményeitől itt a földi életben, vagy az örök életben sem, mert azok eltapostattak, azok nincsenek. És azt hiszem, hogy itt nem véletlenül teszünk be az 1 Mózes 3.15, az ős evangélium, ahol azt ígérte Isten a bűnbe esett őszüleinknek, hogy eljön majd az asszony magva, aki a kígyónak a fejére tapos. A kígyó fejére tapos, megtapossa Azt jelentette, hogy ő majd legyőzi őt. Igaz, hogy belemar a sarkába, de a mag, a Krisztus beletapos a fejébe, és széttapossa őt. És ezt látjuk, hogy az Úr Jézus, amikor itt volt, akkor a sátánt teljes mértékben legyőzte. Igaz, hogy lábát és a kezét is sebek borították, de eltaposta a régi kígyót, akitől a bűneink is erednek tulajdonképpen. Ahogy az ő fejét széttaposta Jézus, úgy taposta szét a bűneinket is, amikor megbocsátja. Nincs többé. Az nincs többé, annak vége. Legyőzted régen, te tartott kézben, bár még támad, ellenáll, énekeljük a sátánra az egyik ifjúsági énekbe. De a bűneink, azok nincsenek többé. Ha megbocsátottak a bűneink, gondoljunk úgy rájuk, mint amiket széttaposott az Isten lába. A kegyelem, a megbocsátása. Nem kell félnünk már büntetéstől. Nem kell erőlködnünk, hogy megbocsátást nyerjünk. Nem kell megszenvednünk érte. Széttapostattak. Ez az első kép, amit szerettem volna elétek hozni ma. A második kép a kiváltásnak a képe. A 130. Zsoltár 8. versében olvassuk ezt, hogy ő váltja ki Izraelt az ő bűnéből. Ez az itt szereplő héber szó, ez a megváltani szó, pödót, azt jelenti, hogy valakit a rabságból valamely váltságdíj lefizetésével kiszabadítani. E kép szerint az ember a bűnnek a börtönében sínlődik, mint Monte Cristo grófja Isvárának a szikla börtönében, ahonnan elvileg nincs szabadulása. Nekünk sincs szabadulásunk a bűn börtönéből, mert az erősebb nálunk. Nem tudunk kiszökni, hogy úgy mondjam, a bűneink börtönéből. Nincs az a furfang, nincs az a segítség, aminek segítségével meglóghatnánk. Ráadásul ezt a börtön nem más építette nekünk, hanem saját magunknak építettük. A saját bűneinket, mint szikla darabokat raktuk magunkra, magunk köré, és szépen úgy körülfalasztuk saját magunkat. Mi készítettük a saját börtönünket úgy, hogy nem hagytunk rajta se ablakot, se ajtót. Nincs menekülési út. Ezek fogva tartanak minket, mint egy sötét zárkában. Hideg szikla fal épült a hazugságainkból, a paráznaságainkból, meg ki tudja még miből. Csak abban lehet reménységünk, hogy valaki jön kívülről, és kiment minket onnan, kiszabadít minket onnan. És itt van a kép, hogy aki jön, az az Úr maga, és ő képes lerontani ezt a falat, amit magunk köré építettünk, bűneink köveiből, és képes minket onnan megszabadítani. Ez a bocsánat, ez a fal lerontása, és a mi megszabadításunk. Az egész Biblián keresztül húzódik, hogy az Úr a szabadító. Például a 107. Zsoltárhoz majd egyszer elérünk a Zsoltár magyarázatok rendjén. Az pont az Istent a szabadításáért áldja és magasztalja. Izraelnek ugyanis ez az alap tapasztalata Istennel kapcsolatban, hogy ő a szabadítónk. Mert ő hozott ki minket hatalmas kézzel egyiptomi rabságunkból. Nem tudtunk volna onnan kijönni, csak kiáltani tudtunk. És történt valami, küldte Mózest, és rajta keresztül kivezetett minket, de ő vezetett ki. Aztán átérte Júda népe, hogy elvitték őket Babilonba, és hadifogságba kerültek. De Isten megígérte, hogy oda is utánatok megyek, és onnan is visszahozom a maradékot. És úgy is lett, hogy 70 év múlva, ahogy Isten előre jelezte, 70 év múlva visszahozta őket, megszabadította őket a babiloni rabságból. És aztán ugyanezt a szabadító Isten tapasztalták meg a zsidók Jézusban, aki eljött erre a földre, és embereket szabadított ki a sátánnak a fogságából, vagy a démonoknak a fogságából, vagy a halálnak a fogságából, vagy a betegségeiknek a nyomorúságából, de a bűneik börtönéből is. Mert egy csomó embernek megbocsátotta a bűneit. Ő a szabadító, az egész Szentírásban. Nincs más szabadító. Ebben a vonatkozásban nem tudnak rajtunk segíteni, testvérek,
az orvosok, a pszichológusok, a mentálhigiénés szakemberek, egyházak, papok, lelkészek nem tudnak segíteni, mert nem mi vagyunk a szabadítók. A bűn fogságába sínlődőknek, testvérek, egyedül Jézus lehet a szabadítója, egyedül tőle van a bocsánat. Egyedül tőle van. Ráadásul nem csak azért, mert ő maga isteni erővel és hatalommal rendelkezik, hanem mert ő fizetett váltságdíjat értünk, mégpedig a Golgota keresztjén. A szabadulásunkhoz szükséges váltságdíjat is, hogy így mondjam, ő fizett el, amikor az életét áldozta fel értünk. Úgyhogy ő bocsáthatja meg a bűneinket, aki a bűnbocsánatot megszerezte a számunkra, az ő életét föláldozva ezért, és ő, aki isteni hatalommal rendelkezik a bűnök felett, és képes minket ezek közül, a bűnszikláink közül szépen kimenteni. Élni kellene ezzel mindenkinek. Meg lehet próbálni persze, hogy majd saját erőfeszítéssel kitörünk a bűneink börtönéből. Az csak arra jó, hogy a saját fejünket zúzzuk véresre. Nincs önmegváltás. A bűneinkből nem bírjuk magunkat kiszolni. Az összes világvallás ezt tanítja az embereknek, hogy váltsd meg magad. Hozd ki magad abból a valamiféle nyomorúságból, amiben vagy. Rajtad múlik, váltsd meg magad. Ez a vallás majd segít az önmegváltásba. De nincs, a Biblia nem ismeri ezt. Még a halál se vált meg minket a bűneink börtönéből, mert az csak még jobban bezár minket oda. Végünk van, ha így halunk meg a bűneink börtönébe. Örökre végünk van. És hiába próbáljuk ezt a saját magunknak készített börtönt valahogy feldíszíteni, luxussal feldúsítani és elviselhetőbbé tenni. Sokan ezzel próbálkoznak, csinálnak maguknak egy luxus börtönt, és így hogy valahogy elviselhetőbbé tegyék az életét, de az se segít. Nem segít semmi. Az ember ott van bent, és minden nyomorúságot rá szakad az emberre, testvérek. Minden nyomorúság, az összes szenvedés, ami van ebbe a világban, mind ott van. Bent a falak között. És mindennek a falak az okai. Illetve mi, akik létrehoztuk a falakat. Mennyi könyv van e sötét zárkába, testvérek? Mennyi szenvedés, mennyi sírás. Mennyi engesztelhetetlenség. Egyszerűen, testvérek, szörnyű ebben a börtönben élni. Szörnyű a bűnbörtönébe élni. Menjetek el a pszichológusokhoz, azt beszéljetek velük. Vagy menjetek el egy bíróságra, aztán tárgyaljatok a bírókkal, meg az ügyvédekkel, meg az ügyészekkel, hogy mennyi nyomorúságot látnak. Csoda, hogy el tudják egyáltalán viselni. Az emberi gazemberséget, azt, hogy valaki megöl 16 évesen egy 11 éves gyereket, aztán utána mosolyogva megy a vezető száron a bíróságra. Mosolyogva. Mi ez, testvérek? És ma nem is sorolom, hogy mit látunk még. Elég lenne kimenni egy kicsit az orosz-ukrán frontra, vagy elmenni Szíriába egy kicsit, hogy megnézzük azt, hogy milyen csodálatos a bűn börtönébe élő embereknek az élete. És itt van akkor a Szentírás, hogy de van bocsánat, ember. Az Úr a szabadító, és ő ebből a börtönből ki tud hozni, és tud egy szabad életet biztosítani neked. Az a szabad élet nem azt jelenti, hogy akkor minden szabad lesz, mert a bocsánatával lekötelez magának. Akkor az övé leszünk. Örökre az övé leszünk. De ő a megmentő, ő a szabadító. Tehát a bocsánat az olyan, mintha lerontaná a falakat, amiket magunk köré építettünk, és megszabadít egészen minket, hogy az övei legyünk, és egy más életnek a perspektívái nyílnak meg előttünk. És a bocsánat harmadik képe, amit szeretnék még most a szívetekre helyezni, az arc eltakarásának a képe. Dávid az 51. Zsoltárban kéri Istentől, hogy rejtsd el orcádat a vétkeimtől. Rejtsd el, takard el orcádat a vétkeimtől. Mi is el szoktuk néha takarni az arcunkat, hogyha nem akarunk valamit látni. Nem akarjuk, hogy valami bemenjen a lelkünkbe, és ott valami maradandó nyomokat hagyjon. Biztos voltatok már így, hogy Emlékszem gyerekkoromban, hogy az egyik testvérem állt a kerítésnél, és nézte az utcán a forgalmat. És pont ott az óra előtt, kicsi volt még nagyon, kis óra előtt egy karambol történt. Egy teherautó elütött valakit, és ott állt a testvérem, és bepisilt. Bocsánat. Jobb lett volna, hogyha eltakarja a szemét, és nem látja ezt a borzasztó eseményt. Én is voltam már itt, hogy jöttem haza az M5-ösön, és láttam egyszer csak, hogy baleset van előttem. Az úton szanaszét voltak mindenek dobálva, és akkor kicsit tovább mentünk, talán még Judit néni is ott volt, mint orvos a kocsiba, és ott, de már ott voltak a mentők is, és ott megálltunk, hogy meg akartam nézni, hogy tudok-e segíteni valamit. És akkor tán ki is szálltam az autóból, és elindultam a baleset felé, láttam, hogy ott vannak már a mentők, de úgy elgyengültem attól, amit láttam, hogy inkább visszaültem az autóba, és kicsit ott ültem egy darabig, aztán utána mondom, menjünk tovább. Én nem megyek oda. Szóval ez, hogy a látvány maga tudja az embert úgy megrázni, vagy nem is tudom, hogy úgy hat ránk, hogy jobb lett volna, nem láttuk volna. És van ilyen, hogy valaki ugye nem takarja, hogy látja a nyomorúságot, látja a bajt. Van, akinek eltakarják az arcát, akit kivégeznek, mondjuk fölakasztanak, annak általában eltakarják, valami csukját húznak a fejére, vagy bekötik a szemét annak, akit lelőnek, ugye, hogy valahogy megkíméljék őket, talán valamiféle emberség van ebbe, hogy ne lássák a hóhéraikat, vagy a kivégző eszközöket. És az is biztos, hogy az egyik legborzasztóbb szenvedés lehet, hogyha valakit úgy kínoznak, hogy láttatják vele a szeretteinek a szenvedését és gyötrelmeit. Na most testvérek, az Isten számára szerintetek a bűneink azok milyen látvány? Az testvérek szörnyű látvány a számára. A legkisebb bűnünk is szörnyű látvány, mert ő benne nincs semmi bűn. Abszolút szent. És nem tudja tolerálni a bűnt az Isten. Mi már toleráljuk, kénytelenek vagyunk. Akár a magunk életében, mások életében látjuk, közszemlére van téve. Valahogy azért nem hagy hidegen bennünket, mert legalább néha dühösek leszünk, mi megharagszunk, amikor látjuk az ilyen jó lelkeket, akiket említettem az előbb. Vannak még hasonló emberek a világban. De az biztos, testvérek, hogy még ha mi ki is akadunk a bűnön, az sehol nincs ahhoz képest, ahogy Isten kiakad a bűneinkre, amikor azokat látja. Azt mondhatná legszívesebben, hogy takarodjunk a szemei előtt, soha ne is lásson bennünket. Nem akarja látni a bűneinket, testvérek, az Isten. És Dávid, aki elkövette azt a bűn sorozatot, amit elkövetett, ő látta ezt az egészet, tehát ugye, házasságot tört. Aztán hazudozott össze-vissza, akkor megöletett valakit mindenféle csalással, rettenetes bűnsorozat terhelte őt. Ez az 51. Zsoltár az ő bűnbánati Zsoltár, és abba azt kéri az Úrtól, és értem, hogy miért, hogy rejtsd el orcádat az én vétkeim, ne nézz rájuk, mert akkor nekem végem van. Bocsáss meg nekem. Ez a takard el az arcodat a bűneimtől azt jelenti, hogy ne vedd őket tekintetbe, ne számolj velük realitásként. Vedd olybá, hogy azok nincsenek. Tekintsd őket nem létezőknek. Látszik, testvérek, Dávidból, hogy ő fölfogta, hogy Isten milyen szent, és hogy minek számítanak, milyen utálatos dolognak, és rettenetes, szörnyű dolognak számítanak a szemébe az ő bűnei. Te fölfogtad, én fölfogtam. Megdöbbentő az, testvérek, hogy amikor nézi az ember a Szentírást, meg az életet is, hogy egy csomó embert látunk, aki a bűneire még büszke. Még büszke a bűneire. Hát az ember néha úgy eltöpreng, hogy is van ez, hogy büszke vagyok arra, hogy én Istennel szembe merek menni. De nagy fej vagyok. De nagyszerű ember vagyok. Én még az Istennel is újat merek húzni. Ennél nagyobb bolondság ugye nincs az életbe. De én büszke vagyok rá. Nem fogok kötekedni egy nehéz súlyú boxolóval, sőt, még egy könnyű súlyúval se, mert nem akarom magam agyon veretni. De az Isten ne bezzeg. Ő vele újat merek húzni, de jó ember, de nagy ember vagyok én. Büszke vagyok rá, hogy én hazug vagyok, hogy parázna vagyok, hogy istentelen vagyok, hogy hitetlen vagyok. És azt mondja, így Jeremiás prófétánál olvassuk a 6. részbe, aztán megismétli a 8. részbe, hogy Isten azt mondja Izraelre, hogy ők nem úgy mondja, hogy büszkék a bűneikre, hanem úgy, hogy nem tudnak szégyenkezni miattuk. Nem tudnak pirulni a bűneik miatt. Pedig, mondja az Úr, szemmel tartom minden útjukat, és nem rejtőzhetnek el orcám elől, és nincsen bűnük elfedve előlem. Látja Isten. Hirdessed Izrael házának a bűneit, mondja Ezékiel prófétának az Úr, és ő neki fog hirdeti, hogy lássák, amit nem akarnak látni, vagy amire büszkék, vagy ami miatt nem akarnak szégyenkezni, szégyenkezzetek már miatta. Hirdesd Izrael házának a vétkeit, hogy piruljanak vétkeik miatt. Aztán látjuk, testvérek, hogy nekünk is mondani kell. Mondan valaki kell, hogy mondja nekünk, hogy piruljál már a bűneid miatt, testvér. Szégyeld már magad egy kicsit, ne legyél büszke még arra, amit te gonoszul csináltál, és az Isten szemébe utálatos. Persze sokszor, testvérek, az a tanulság a Szentírásnak, hogy az ember sokszor csak a büntetések között, az ideiglenes isteni büntetések között a szenvedések iskolájába jut el oda, hogy nem lesz büszke a bűneire, sőt, elkezdi azokat szégyelni. Azt mondja Ézsaiásnál Isten, hogy amikor utoléri őket a büntetés, akkor pirulni fogtok a kertek miatt, melyeket kedveltetek, ahol a parázna pornográf bálványisten tiszteleteiket tartották. Pirulni fogtok akkor, Jeremiásnál is. Akkor majd a bűneid büntetését tapasztalva, akkor pironkodsz minden gonoszságod miatt. De az is igaz, testvérek, hogy az Isten azért csak munkálja bennünk, minnyájunkba, hogy megszólaljunk, és úgy beszéljünk, hogy Dávid. És azt mondjuk neki, hogy Uram, takard el arcodat, rejtsd el orcádat az én bűneimtől. Még a kegyelmet nyert ember is így szólhat. Jeremiás 31-ben olvassuk ezt, hogy combomat verem és pirulok, mert viselem ifjúságom gyalázatát. A hívő ember, testvérek, nem azt kéri, hogy tőlem fordítsd el az orcádat, hanem hogy a vétkeimtől fordítsd el az arcodat. Rám néz, nézzél rám. Kegyelmesen nézzél rám, de a bűneimet ne nézd. Azoktól fordítsd el, bocsásd meg azokat. És olyan csodálatos ez, testvérek, hogy az Úr ilyen, hogy az Úr Jézusnak a véréért közli velünk, hogy már el is fordítottam arcomat, nem tőled, aki a teremtményem vagy, hanem a bűneidtől. Megbocsátottak a bűneid. Hiszed ezt? Hidd el. Én már nem látom, mondja Isten, te se nézegesd őket. Nem kell. Ne lásd, a hűlt helyüket lássad. Nem kell furdaljon miattuk a lelkiismeret. Nem kell féljél a büntetés miatt. Ismétlem, hogy nem kell kiérdemelned a bocsánatomat valami eszméletlen nagy erkölcsi erőfeszítése, mert nem tudod. És nem kell megszenvedned, megjárnod a szenvedés poklát, hogy valahogy a szenvedéseiddel jóvá tegyed. Nem kell. A fiam mindent megtett, és minden mélységet megjárt. Ő érte van bocsánat neked. Olyan csodálatos, testvérek, hogy Jézus vállalta ezt az egész utat azért, hogy Isten minket nézzen irgalmasan, de a bűneinket ne nézze. Nos, itt van előttünk megint három kép, a bűnbocsánatnak három képe. Eltaposra a bűneinket, a bűnbocsánat. Kivált minket a bűneink szikla börtönéből, és szabaddá tesz. És eltakarja az arcát a bűneinktől, hogy ne lássa azokat. Úgy elgondolkoztam befejezésül azon, hogy hogyan hat a szívemre és a szívetekre. Gondolkozzatok el ti is, hogy hogyan hat a szívetekre mindez. Azt hiszem, hogy Leginkább azokat ragadja meg mindez, akik már ráébredtek, hogy a vétkeik, a bűneik milyen rettenetes realitások. Milyen rettenetes következményei vannak azoknak, már itt a földön, de halálon túl még szörnyűbbek, mert Isten istenő, szent, bűngyűlölő, ítélő, kikerülhetetlen, megkerülhetetlen. A bűneinkkel valahol szembesít majd bennünket, és utolérnek azok büntetései bennünket. Ha erre rádöbbentem, és arra is rádöbbentem, hogy Isten a fia áldozatáért már megbocsátott nekem, és ezt elfogadtam, elhittem, mert a Bibliába olvasom, Isten mondja nekem, akik felfogtuk és elhittük, hogy Jézus drága véreért van a számunkra irgalom, bűnbocsánat, azoknak ez a legdrágább kincse, testvérek. Azoknak ez a legdrágább kincse. És azok minden egyes képre, amit itt a kegyelemről mondtam eddig volt 9, majd még jön még 3, jövő vasárnap, ha Isten éltet minket, azok ezekre a képekre, mindegyikre olyan örömmel gondolnak, olyan hála tölti el a szívüket. Olyan jó, hogy Isten így és így és így erősíti bennünk, hogy mit csinált az ő kegyelme, bocsánat, ami bűneinkkel. Mi minden egyes képre végtelen nagy örömmel és hálával gondolunk. Olyan jó látni, hol innen, hol onnan látni a bűnbocsánatnak ezt a csodáját, testvéreim. Mindegyik látószög egy kicsit más, mint a másik, és mindenhonnan egy picit más, hogy látszik ez a csodálatos ajándék. De ez nem hagy minket hidegen, hanem éppen, hogy ez az, ami felmelegíti a szívünket, ami Jézusunk és az Atyánk iránt. Szeretetet érzünk a szívünkbe, hálát érzünk a szívünkbe, áldjuk a nevét. És valahogy ott van bennünk, hogy ezt a bűnbocsátó irgalmat, ezt a drága szeretetet meg kéne ismerje minden ember. Kell beszéljünk róla másoknak. És azért imádkozni, hogy akik még nem ismerik, azok is megismerhessék, akik még nem jöttek rá a bűneiknek a valóságára, a rettenetességére, szörnyű következményeire, azok is fölismerjék azt, és fölismerjék Istennek a szentségét is, és azt, hogy vagy a bűneikért meg fogja őket büntetni, vagy megbocsátja őket, és nem lesz harmadik lehetőség, vagy nincs. De van bocsánata ezekre, amiket elkövettünk, és minden ilyen szív, bárcsak az ő szívük is fölmelegedhetne, és oda borulnának, még megkérnék, és megköszönnék a bocsánatot. És akkor ők is ismernék ezt az örömet, amit mi érzünk, ezt a hálát, amit mi érzünk, ezt a magasztalást, amit mi érzünk a szívünkbe, valahányszor a kegyelemnek, a bűnbocsánatnak a drága kövét egy kicsit megforgatjuk és megnézzük. Adja meg ezt az Úr mindnyájunknak. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Atyán, köszönjük néked, hogy ismerhetünk téged, és tudhatjuk, hogy te Szent Isten vagy, aki igazságosan ítéled és bünteted meg a bűnt, de aki fiad érdeméért irgalmasan meg is bocsáthatod azt, és meg is bocsátottad. Köszönjük te néked azt, hogy elvégzett dolog a Golgotai kereszt óta a bűnbocsánat. Hogy nem nekünk kell érte megszenvedni, nem nekünk kell azt kiérdemelni mindenféle erőfeszítésekkel, hanem megköszönhetjük azt Jézusnak, mert ő szerezte meg nekünk, és ő biztosította azt nekünk. Szenvedéseivel és halálával, véreontásával, testetöretésével. Úr Jézusunk, te ott feküdtél egyszer a jászol völcsőben, és akkor még nem nagyon sejtette senki, hogy mi fog veled történni, meg azt se, hogy miért jöttél pontosan, de aztán világossá lehetett mindenki előtt, előttünk is. Valahogy oda vetült arra a bölcsőre a keresztnek az árnyéka, a szenvedéseidnek az árnyéka, amikor a bűneinkért adtad életedet, vállaltad a halál büntetést, és szállottál alá poklokra is. Köszönjük néked, hogy oly drága árat fizettél azért, hogy nekünk ingyen megbocsátassanak a bűneink, megbocsátasson mindaz a gonoszság, amit ellened elkövettünk, és amit más emberek ellen elkövettünk, amiknek a nyomorult következményeit látjuk az emberi kapcsolatokban, családokban, életekben. és aminek szörnyűségét és rettenetességét mutatja a pokol is. Köszönjük, hogy van bocsánat a vétkeinkre, melyek nem képzelt valóságok, nem fantáziák, nem elmulandó, szétfoszló dolgok, hanem nagyon is reális valóságok. Köszönjük, hogy van rájuk bocsánat, és ez az egyetlen megoldás, ami semmivé teszi őket, ami szétfoszlatja őket, ami eltünteti őket, úgyhogy soha többé elő ne kerüljenek. Köszönjük néked ezt a kegyelmet, amit így szereztél nekünk, Jézusunk. Kérünk, hogy segíts minket rácsodálkozni újra meg újra a kegyelem, a bűnbocsánat valóságára. Segíts a bocsánatodban gyönyörködni, annak örvendezni, azért hálát adni, és azt megérezni, hogy ezért neked tartozunk egész valónkkal, egész életünkkel. Leköteleztél magadnak. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben az igéket, és készíts minket tovább is szent lelkeddel karácsony ünnepére. Kérünk téged most azért, hogy vigasztald meg a gyászolókat gyülekezetünkben. Urunk, kérünk, állj azok mellé, a családok mellé, akik az elmúlt héten sír mellett kellett álljanak, vagy akik halottuk mellett kellett megálljanak. Vigasztaló szereteteddel légy közel a családokhoz, és köszönjük mindazokat, akik felől az a reménységünk lehet, hogy hitben hunytak el, és hazamentek hozzád, és ott vannak már a dicsőségben. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk hazánkért, népünkért, vezetőinkért. Kérünk téged, fordítsd magadhoz mindezeknek szívét, lelkét, életét, és könyörülj meg azokon a tömegeken Magyarországon is, akik téged megvetve élnek, akik számára karácsony az nem rólad szól, hanem az ételről, italról, diótörőről, meg ki tudja még milyen szarvasokról és egyebekről. Könyörüljél meg, Urunk, és add, hogy minél több honfitársunk előtt megvilágosodjon, hogy karácsony a legnagyobb és legszebb szeméről szól, rólad, Jézusunk. Vonzál magadhoz minél több szívet, lelket, életet. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, amikor a világért is könyörgünk. Látod ezt a sok szenvedést, vért, istentelenséget, ami van otthonokba, szívekbe, harctereken, és ki tudja még hol. Könyörülj meg, Urunk, és adj békességet. Add hozzád fordulást, add hozzád érést ennek az egész embervilágnak. Köszönjük néked, hogy meghallgatod imádságunkat nagy irgalmasságodból. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Köszönjük szépen a gyülekezetünk tagjaiból verbúválódott kis kamarazenekarnak a Bach kantátát. Sokat dolgoztak vele, és szép volt, és lélekemelő mindnyájunk számára, és az Úr Jézusra irányította a gondolatainkat. Köszönjük a szolgálatukat, ugyanúgy a versmondóknak is. Az előttünk álló héten gyülekezeti alkalmaink kedden biblióra lesz. Hétfőn, kicsit visszaugorva, az a nem lesz ifi, hanem az ifi karácsony lesz. Már ennek az alkalma kerül megtartásra. Nyilván ott is lesz valami ige, de az másról is szól. Kedden viszont a bibliórát még megtartjuk a szokott időbe. Aztán jövő vasárnap lesz a pénteki imaórát is, bocsánat, hogy így ugrálok, de a pénteki imaórát is megtartjuk még. Megtartjuk, igen, pénteken az imaórán szokott időben találkozhatunk. Aztán jövő vasárnap akkor lesz az istentiszteletünk, és 16 órakor pedig a gyülekezeti karácsony. Tehát jövő vasárnap 16 órakor gyülekezeti karácsonyunk van. Süteményt elfogadunk, de aki jön, iratkozzon fel. Már sokan feliratkoztak arra a papírra ott az iratterjesztési asztalnál, de aki még nem tette meg, de szívesen eljön, az írja fel a nevét. Jövő vasárnap után ugye már az ünnephete következik. Hétfőn este 18 órakor istentiszteletünk lesz, bűnbánati istentisztelet. Kedden van szenteste, akkor 16 órakor lesz istentiszteletünk, és rákövetkezik ünnep első másodnapja, akkor szokásunkhoz híven délelőtt 9 órakor tartunk istentiszteletet úrvacsoroztással mindkét napon. Aztán a következő alkalom majd a rákövetkező vasárnap lesz, majd utána szilveszter, illetve új év, szilveszterkor is, új évkor is 16 órakor vannak az istentiszteleteink. Így készüljünk tehát az előttünk álló alkalmakra. Két halottunk van, akit még szeretnék jelenteni. Szomorú szívvel jelentem először Tuska Jánost, Kanyári József és kedves felesége Marian családtagjuk. Marian édesapjáról van szó. Nem a gyülekezetünk tagja volt, máshol élt, de itt temettük pénteken 13 órakor az újszegedi református temetőben. Isten adjon vigasztalást kedves minnyájatoknak. A másik halottunk pedig Ács Sándorné, hogy meg is írtam ezt a listára, kérte Sándor bácsi, hogy írjam meg. Jutka nénit elszólította közülünk az Úr. A temetéséről még nem történt intézkedés. Szatymazon lesz a temetés egyébként az ottani temetőben. Jelezni fogom a testvéreknek, hogy mikor kerül erre sor. Isten adjon neki is vigasztalást, és vigasztalja őt is az ige, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Ma délután lesz, az nem múlt vasárnap volt, akkor most, na, azt már nem hoztam le a plakátot még egyszer, tehát ma délután, 4, igen, köszönjük szépen, tehát ma délután a 16 órakor az alsóvárosi római katolikus templomban ez a kiváló kórus bizonyára egy nagyon szép koncertet fog adni. Mindenkit invitálunk erre a koncertre. Azt nem tudom, ha már itt tartunk koncert, éneklés, hogy 5 órakor a Nagyszarvasnál, igen, 5 órakor a Nagyszarvasnál találkozik a gyülekezet tagjaiból verbuválódott kis kórus, és ők is ott énekelnek majd a vásár kapcsán, és valahogy próbáljuk Jézusra is fölhívni az emberek figyelmét. Nos, akkor a záró énekünket énekeljük, a 451. éneket, 451. Ezzel válaszoljunk Isten igéjére. A 451. énekünknek mind a 4 versét énekeljük. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek.
Azért magasztallak, felettem
Nemzeti imádságunkat, himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!